Köszöntöm ismét a hallgatókat, folytatjuk programunkat. A második részben a MOL, a Richter és a Magyar Telekom számairól beszélgetünk Miró Józseffel, az Erste vezető elemzőjével, akit köszöntök itt a stúdióban. Szervusz, Jocó!
Szervusz, és üdvözlöm a hallgatókat is!
Kezdjük a MOL-lal, amely a korábbi rekord eredmények után most viszonylag gyenge számokat produkált, vajon mi ennek az oka?
Hát ennek nagyon sok oka van. Tehát egyrészt volt egy egyszeri nagyobb adóbefizetés, ami ilyen 100 milliárd forint környéki volt, ilyen 315 millió dollár, mert ugye megváltozott az adószámítási mód a negyedév során, és amikor lehet tudni, hogy mennyit kell befizetni, akkor az IFRS szerint, a nemzetközi számvitel szerint, akkor azt le is kell írni. Ugye ezért van az, hogy az OTP például az első negyed évben szokta ezeket az adókat beszámítani, és ezért volt az, hogy a második negyed évben visszaszámított, most a MOL-nak ez plusz adót jelentett. Tehát láttunk egy ilyen 100 milliárdot, ami ugye nem fog megjelenni, mert ezt már kifizette az idei évre, illetve hát bizony az üzleti környezet az nem volt túl erős. Tehát mire gondolok, hogy a kőolajára, az átlagos kőolajára estek 40%-kal, a kitermelés visszaesett egy több mint 5%-kal, itt karbantartás is volt, meg a Shaikan mezőn Irakban gyakorlatilag nullára visszaesett az olajkitermelés.
És azóta se indult újra?
Igen, és ugye még ehhez jön hozzá az, hogy a finomítói üzletágban ott ugye a kereslet visszaesett, ugye tavaly árstop miatt boldog-boldogtalan vette Magyarországon az üzemanyagot, az is, akinek nem kellett. Hát most ugye most már rendes árak vannak, úgyhogy ott nem meglepő, hogy volt egy 12%-os visszaesés, és hát a finomítói marzsokban is harmadolódás volt, tehát ilyen 16 dollár környékéről 5 dollár környékére mentek vissza a marzsok, és a petrokémiai is gyengén muzsikált, tehát ott is nagyon rosszak a marzsok.
Ezek szerint akkor a MOL már nem élvezi azt az árkülönbözetet, ami az Urál típusú és a Brent típusú áraknál van, tehát ő ugye Urál típusú olajból, azaz az orosz olajból dolgozza fel a finomított termékeket szemben ugye a versenytársakkal, amelyek vagy akik.
De ezt azért élvezi, tehát bizonyos értelemben élvezi, bizonyos értelemben nem. Tehát megvan ez az árrés, de ugye ezt az árrést már ugye tavaly is elvette részben az állam, idén is elveszi, méghozzá úgy, hogy az ár különbözetből 7,5 dollár levonva, és a maradéknak a 95%-át adó formájában elviszi. Viszont, ugye ez korábban ilyen volt 30, sőt talán 40 dollár is, de 30 dollár fölött volt biztosan, ugye a háború kitörése után. Ez azért mostanra ilyen 15-16 dollárra csökkent. Ez a különbözet. Tehát ebből, hogy egyrészt ebből azért már nem lesz olyan rettenetesen sok adóbevétel az államnak, de azért látszik, hogy azért ott a MOL-nak azért mégiscsak egy ilyen 10 dollár előnye van. Ugye nagyon régen ez 1-2 dollár volt, vagy néha ez a marzs, tehát már normál időkben sok-sok évvel ezelőtt.
Mármint a normál időt értük a háború előtti időket.
Hát háború idő előtti időket, még korábban. Tehát igazándiból mondjuk a 2000-es évek azok arról szóltak, hogy volt 1-2 dolláros marzs, különbözet, azt vágta zsebre, tehát ahhoz képest még mindig sokkal többet vár, még mindig egy ötszöröst zsebre tud ebből vágni, és amúgy hozzá is teszem, hogy ugye, hogyha megnézzük az eredményt, ugye a szolgáltatói szegmens
azért nagyon jól szerepelt.
Az nagyon jól szerepelt, és az valószínűleg jól is fog szerepelni, és ugye itt az év második felében azért egy jobb eredményre lehet számítani, tehát ugye azt azért elmondta, hogy pont ezért is egy olyan 2,5 milliárd dolláros EBITDA-ra számítani. Persze jóval kevesebb, mint a tavalyi volt, mert tavaly jóval 3 fölött volt, most nem emlékszem a pontos értékre, de ennél jóval több volt. És és hát azért ennél jobb eredményekre. Ugye most 78 milliárd forint lett a nettó profit, valószínűleg ezeknél jobb eredményre kell számítanunk. Hát pláne itt a harmadik negyed évben, ugye ez az autózási szezon az északi féltekén, és amúgy láthatjuk is, tehát hogyha lemegyünk a benzinkútra, akkor nem csak az olajár emelkedést látjuk az üzemanyag árakban, hanem forgalom is, finomítói árések is úgy tűnik, hogy emelkedtek, vagy erősödnek. Általában tényleg ez a szezonálisan az erős negyedéve a MOL-nak mindig, a negyedik meg majd azért gyengébb lesz.
Jó, nézzük meg, hogy a befektetőket leginkább érdeklő árazás hogy van. Ugye azt lehet olvasni, hogy a MOL árazása a versenytársakhoz képest rendkívül olcsó. Ennek ellenére ugye nem nagyon tud ebből a 2008-2900-as sáv fölé menni, ugye pillanatnyilag 2600 valamennyi, ugye most még tőzsde zárás előtt beszélgettünk, de most éppen 2600, nem is tudom, 80 vagy 60 körül van. Tehát magyarul azért 2700 alatt van. Te hogy látod a MOL árazását?
Hát ugye olcsó, de azért ne lepődjünk meg, hogy a magyar piacon minden olcsó. Tehát annak ellenére, hogy gyakorlatilag csúcson van a BUX, azért minden olcsónak a vezető részvények közül gyakorlatilag minden olcsó. De azt hozzá kell tennem, hogy azért az olajipar úgy általában olcsó a világban, és nyilván ebben nagy szerepet játszik az, hogy mi lesz a jövő. És akkor itt jön be az, hogy ugye a MOL-nál elindult a hulladékkezelési üzletág, és ugye rettenetesen kíváncsi a piac, hogy mit vár a menedzsment ettől, de hát erről ugye egyenlőre túl sok mindent nem tudtunk meg. Tehát látszik, hogy majd egyszer véget ér az olajkorszak, mondjuk egy 10 év távlatában, de nem látjuk, hogy az, ami kiváltja majd ezt, vagy azok, amik kiváltják, azok mik lesznek. És ezért van az, hogy ilyen néhány éves, tehát ilyen 2-3 most ívi EBITDA-n, ha mindjárt megmagyarázom, forog a MOL, ami alacsonyabb, mint a amúgy szintén alacsony, tehát ilyen 3-as körüli értékeltségen forgó versenytársak, mert hogy ugye ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy 3 év alatt meg tudja termelni nem csak azt a pénzt, amit részvényesként belerakjunk, hanem még a hitelezőket is ki lehet ebből fizetni. Tehát ezek tényleg nagyon-nagyon olcsó értékek, tehát amikor 10% fölötti kockázatmentes hozamok vannak, ugye az 10 év alatt termeli meg a pénzt, amit beleraktunk, akkor ez a 2-3 év, hát ez tényleg egy ajándék.
Jó, nézzük meg a célárat. Ahogy én elnéztem, az elemzői célárak átlaga nem sokkal magasabb, mint a mostani árfolyam, de ez jó 10%-kal magasabb. Az Erszténél hogy áll a MOL célára?
Hát a Plecser Tomi kollégámnak a célára 2950 forint, az nagyjából ott van, amit mondtál, tehát ez a nem teljesen 10%-kal magasabban, mint a jelenlegi részvényárfolyam. Azt hiszem, az ajánlásunk is felhalmozásra vonatkozik. Tehát magára a szektorra óvatosak vagyunk. Látszik, hogy van egy olajáremelkedés, de látszik, hogy van egy gazdaság, hogy mondjam, a gazdaságban egy elég nagy bizonytalanság, hogy lesz-e kemény landolás az USA-ba, vagy puha landolás lesz, tehát hogy lesz-e recesszió, vagy elkerüljük a recessziót. Ez nagyon sok mindent át fog írni, és ezért is van az. Meg hát nyilván Magyarországon vannak még egyéb extra kockázatok, tehát egyesség az EU-val, stb.
Jó, hát akkor térjünk át a Richterre, és kezdjük az árfolyamával, hiszen a MOL-lal ellentétben a Richter árfolyam most csúcson van, sőt, hát vagy csúcs közelben van, ugye?
Tegnap csúcson zárt, azt hiszem.
És most is mielőtt bejöttem a stúdióba, megnéztem, 9250 körül van.
Igen,
hát valahol ez a csúcs. Ez a csúcs, ugye?
Igen.
Vajon miért?
Hát ugye egyrészt a Richter ugye ugye sokáig úgy nézett ki a piac, hogy volt a MOL meg az OTP, mind a két nagyfiú, és akkor volt a két kisebb játékos, a Richter meg a Magyar Telekom. És hogy a Richter is kezd nagyfiú lenni. Tehát, hogy most már ő is több százmilliárdos eredmény. Tehát régen az volt, hogy tudod, mondjuk egy negyed évben 15, rossz negyed évben 10 milliárd, vagy az alatt, jó negyed évben 20 milliárd, nagyon jó negyed évben 30 milliárd forintos profitot csinálni. Most pedig nyilván húzzuk a szánkat, amikor 28 milliárd forintos eredményt csinál. Tehát, hogy ő is a nagy játékosok nyomába eredt, és ilyen értelemben most már ugye teljesen egyértelműen mindig is előtte volt a Magyar Telekomnak a profit mennyiségben, de hogy elkezdett erőteljesen közelíteni a nagy játékosokhoz, tehát mondom a MOL OTP-hez.
Bár hadd vessem közben, gyorsan ránéztem a papírjaimra, hogy azért a történelmi csúcs az 9320 volt, tehát azért még azt nem ért el. Ez jó. 21-es szám. 21-es szám.
9180-ra emlékeztem, de lehet, hogy elnéztem.
Jó, mindegy. Nem
tudom.
Igen. Ide-oda 100 forinttal nem
foglalkozom. Nem, ez különben az a különbség, hogy osztalékkal szokták módosítani a grafikonokat, és én lehet, hogy az osztalékkal módosított grafikont néztem.
Jó. Azért tegyük gyorsan hozzá, hogy azért a Richternél az árfolyam ilyen emelkedéséhez hozzájárult azért a részvény visszavásárlási program.
Igen. Tehát ez
amit éppen hiányoltam az OTP-nél az előző részben, amikor beszélgettem ugye a Concord vezető elemzőjével, hogy az OTP ezt még nem nagyon jelentette be.
Igen, igen. Hát ők vásároltak amúgy az elmúlt, tehát itt az évelején.
De keveset, ahhoz képest, mert a Richter a 40 milliárdos tételről beszél, ami azért elég nagy tétel visszavásárlási programként.
Igen, de még mindig van 72 milliárd forintja. Tehát, hogy teli van.
Van
készpénz dögivel. Mindig is jól álltam úgy a Richter készpénzzel. Hát ugye nagyon erősen teljesít a Vrajlár, és az ugye dinamikusan is fog növekedni. Tehát ugye itt a major depressziós betegség kapcsán ugye újra megugrott a kereslet a Vrajlár iránt ugye az Egyesült Államokban. Csak érdekességként mondom, hogy már a növekedési ütem tavaly év vége felé lecsökkent talán ilyen 10% környékére, hát ez most megint 30% körül van, és ugye nyilván a bázis növekszik. Tehát, hogy elég dinamikus a növekedés, úgyhogy meg is emelték különben az üzemi eredményre vonatkozó eredménykilátásokat, a korábbi, hogy a tisztított eredmény, tehát az FX, tehát az árfolyam hatástól szűrt, az ugye korábban azt mondták, hogy 10%, most már inkább azt mondják, hogy 10-15-20%
növekedés. Visszatérve lehet. Egyébként még a Vrajlárra, ugye amerikai partnerétől komoly licencdíjat szed be ugye a Richter. Ha jól láttam, akkor egy 25 millió dolláros licenszdíj.
Az tavaly volt, és pont ez a lényeg, hogy húzzuk a szánkat, hogy 25 milliárd, de egy csomó
25 millió?
Bocsánat, hogy 28 milliárd volt az eredmény, mert tavaly valami 74 milliárd volt. Tehát, hogy az tényleg már össze, ugye most 78 volt
igen,
a holnak.
Igen, igen.
Tehát, hogy ott karistol. Tehát, hogy ugye egyrészt tavaly volt ez a 25 milliós hatás, ugye az olyan 8 milliárd forint fölött. Idén volt tehát az adóbefizetés, ugye, ami tavaly nem volt, ugye a különadó. Aztán Oroszországban elég jelentős FX, ugye a rubelen elég erős jelentős FX veszteség volt, vagy kisebb bevétel volt, a forint is erősödött, tehát hogy volt egy csomó negatív hatás, ami miatt úgymond zárójelbe raknám, ilyen gyenge lett az eredmény, mert az tisztított operatív eredmény azért emlékeim szerint ilyen 10%-nál nagyobb mértékben tudott növekedni.
Érdekesség egyébként szemben az OTP-vel, hogy Magyarországon a gyógyszergyártók számára nem kedvező a környezet, és ugye ezt a vezérigazgató meg is említette a sajtótájékoztató, miután az eredményeket ismertette, hogy hát nem igazán jó nekik a magyarországi környezet.
Hát igen.
Mármint a gazdasági környezetről beszélünk.
Hát azért az árbevétel 90%-a külföldről jön, tehát hogy, sőt most már szerintem több, 91 néhány. Tehát, hogy ilyen értelemben nem érinti őket. Én szerintem itt igazándiból arra gondolt, hogy nagyon sok a külön adó, és például azt azért hozzáteszem, hogy a Richter esetében az idei évben lecsökkentették a különadót, a szó se róla, tehát tényleg most már az elkövetkező negyed években nagyon pici különadót fog fizetni, de hogy sőt, talán ki is fizette. Tehát, hogy összességében azt kell, hogy mondjam, hogy de ezt indokolatlanul fizeti. Mert ugye arról van szó, hogy azért kapta ezt a különadót, mert hogy hatalmas árfolyam nyeresége volt tavaly Oroszországban, most meg hatalmas árfolyam vesztesége volt.
És most tehát kéne tulajdonképpen visszakapnia.
Tehát ez a pénz, amit elveszik, ez tényleg igaza van Orbán Gábornak abban, hogy ez a fejlesztésektől elvett pénz.
Még egy mondatot, és aztán menjünk a Telekomra, mert elfogy az időnk. A célára a Richternél, hogy alakul nálatok? Mert a medián célár, amit ugye az elemzők összeraknak, az 10 000 forint. Az Erszténél is hasonló?
Hát szerintem nálunk egy kicsit alacsonyabb, konzervatívak vagyunk. Nem lepődnék meg, hogyha megemelné a farma elemzőnk a célárat, de hát ezt nem tudjuk meg, ezt nem is tudhatom, mert ezt titokként kell kezelnie. De ebben igazad van, hogy amúgy hozzáteszem, hogyha az árazást nézzük, mondjuk akkor a néhány évvel ezelőtti mondjuk PI árazáshoz képest fél áron forog.
Jó. Tehát menjünk tovább gyorsan, meg kevés az én Magyar Telekom, rekord negyed év.
Igen, hát itt meg kell említeni azt, hogy ugye volt 14%-os áremelés március 1-ével, ennek a hatását látjuk. A költségeket kordában tartotta.
Optimista a vezetés?
Optimista a vezetés, erős a kifizethető osztalékranak megfelelő profit, tehát az, ugye még a sima eredmény 22,3 milliárd forint lett emlékeim szerint, a 25 milliárd forint van, ami az osztalék alapnak megfelelő, vagy az osztalék számításnak megfelelő, úgyhogy itt például, ugye számunkra az az izgalmas, hogy nekünk van egy várakozásunk, hogy 16 forint készpénzosztalékot és 15 forint részvényvisszavásárlás lesz, de hogy ez most már nagyon konzervatív. Tehát nem lepődnék meg, hogyha a Telekom elemzőnk változtatna ezen. Az én saját számításaim, vagy hát számításaink szerint azért itt egy jó pár forintos tal nagyobb lehet ez az osztalék, tehát akár 5-10 forinttal is, és akkor lehet, hogy még nem is mondtam olyan sokat.
Egyébként a Telekom árfolyama idén több mint 30%-kal emelkedett, majdnem úgy, mint a Bux.
Hát nem véletlen, jó régóta 500 forint fölötti célárunk van, tehát szerintem a Telekom elemzőnk időben szólt, még talán akkor 370 forint volt a részvény árfolyama. Úgyhogy
most az átlagos célár az elemzőknél egyébként 538 forint. Csak hogy.
Hát nekünk talán azt hiszem 550 vagy valami ilyesmi, nem emlékszem a pontos értékre.
Jó, még van egy kis időnk a Bux egészének alakulását. Igen. Hogy értékeled?
Na hát ugye ez egy nagyon érdekes dolog, hogy a gyors jelentési szezon előtt azt vártuk, hogy egy ilyen 7% körüli, 6-7%-os visszaesés lesz a profitban, a riportált profitban, számíteliben. Na most ezzel szemben, most nem is emlékszem, de növekedés volt. Tehát talán egy 5-10%-kal növekedés, sőt többel, tehát 400 milliárd környékét vártuk, és 500 milliárd felett lett 511. Ez a második történelmi legnagyobb profit.
Na jó, de hát az OTP nagyon megdobta.
Hát ez az OTP-nek köszönhető. Tehát az OTP ugye 100 milliárddal, majdnem, nagyjából 100 milliárddal
túl teljesített,
de a MTEL is túl teljesített, a MOL is túl teljesített, A Richter egy kicsit alul teljesített nettó profitban, és még kit hagytam ki.
Hát a nagyokat nem, hát a nagyokat végigvettük.
Tehát, hogy egyedül a Richter volt, egy 2 milliárddal maradt el, a várakozástól a többiek meg mind fölül teljesítette.
Mi nem szoktak ilyet kérdezni, de mégis megteszem, év végére körülbelül hol fog tartani a box, hogyha most prognózist kell adnod?
Hát így nem tudom megmondani az év végét. Azt tudom, hogy ugye most nagyjából csúcsom, elértük így a korábbi csúcsot, innen azért általában szokott jönni egy korrekció. Tehát most hiába minden nagyon szép és minden nagyon jó, hát ettől függetlenül azt gondolom, hogy valamiféle korrekció azért lehet itt a nagy rohanás után, már csak technikai megfontolásokból is, és azt gondolom, hogy mivel ugye gyakorlatilag mindegyik részvényre azért azt gondoljuk, hogy még mindig nem drágák, sőt olcsónak tekinthetők, hogy lesz majd egy további emelkedés, úgyhogy valamikor fölé, az érték fölé fogunk menni, de azt nem tudom megmondani pontosan mikor.
Köszönöm az elemzéseket Miró Józsefnek, az Erste vezető elemzőinek. További kellemes napot kívánok.
Köszönöm
neked.
Szépen.
A műsor végén felhívom a figyelmet arra, hogy az elhangzottak nem minősülnek befektetési tanácsnak, aki befektetni szeretne, ennél részletesebben tájékozódjon. Programunk mai elkészítésében Pap Egon működött közre. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Emőt Pál. Kellemes hétvégét kívánok valamennyi hallgatónknak.